2013-2014. Mire másodikos gimnazista lett, Pete Saubers már kitalálta, mi legyen a következő lépés. Egy jó egyetem Új-Angliában, ahol nem a tisztaság, de az irodalom a félegészség. Nyomozni kezdett a neten, és brossúrákat gyűjtött. Az Emerson vagy a Boston College tűnt a legvalószínűbb jelöltnek, de akár a Brown is szóba jöhet. A szülei azt mondták, ne tápláljon túlzott reményeket, de a fiú ezt nem vette be. Úgy érezte, hogy akinek tizenévesen nincsenek reményei és ambíciói, az később valószínűleg ráfarag. Az nem volt kérdés, hogy főszaknak az angolt veszi föl. Ebben nem kis szerepet játszottak John Rothstein és a Jimmy Gold regények. Pitt tudomása szerint ő volt az egyetlen a világon, aki olvasta az utolsó kettőt, és azok megváltoztatták az életét. Howard Ricker, a másodikosok irodalom tanára, ugyancsak változtatott az életén, noha sok srác kinevette, és Ricky a hippinek csúfolta, mert szívesen hordott virágmintás inget és trapézgatját. Pitt barátnője Gloria Moore Ricky tiszteletesnek hívta, mert az volt a szokása, hogy széles ívben hadonászott, ha izgatott lett. Ezzel együtt senki sem lógott az órájáról. Szórakoztató volt, lelkes volt, és eltérően sok más tanártól, láthatólag őszintén bírta a srácokat, akiket ifjú hölgyeim és uraimnak szólított. A hölgyek és urak a szemüket forgatták a régi modi ruháktól és a csikorgó nevetéstől, ám a ruháknak határozottan volt bukéjuk. A csikorgó nevetés pedig olyan megnyerően extrém volt, hogy az ember szeretett volna vele nevetni. A másodikos irodalom első órájára úgy tört be, mint a hideg szellő. Üdvözölte őket, aztán nyomtatott betűkkel olyat írt a táblára, amit Pitt Saubers sosem felejtett el. Mit gondolnak erről, hölgyeim és uraim? Kérdezte. Mi a csodát akar ez jelenteni? Az osztály elnémult. Akkor megmondom. Történetesen ez a legelterjedtebb kritika az önököz hasonló ifjú hölgyek és urak körében, akiket egy olyan kurzusra ítéltek, amely a Beowulf részleteivel kezdődik, és Raymond Carverrel ér véget. A tanárok az ilyen áttekintéseket néha úgy nevezik, hogy vádá. Vágta a dicsőségen át. Derűsen nyihogott, közben vál magasságban forgatta a kezét. A legtöbb srác vele nevetett, köztük Pete is. Az osztály ítélete Jonathan Swift szerény javaslatáról. Ez hülyeség. Nathaniel Hawthorne, az ifjú brangazda. Ez hülyeség. Robert Frost, feljavítás. Mérsékelten hülyeség. A feladott szemelvény a Moby Dickből. Írtó nagy hülyeség. Még jobban nevettek. Egyikük sem olvasta a Moby Dicket, de mindenki tudta, hogy nehéz és unalmas. Más szóval hülyeség. Néha azonban, kurjantott Mr. Ricker, fölemelte az ujját és szimpadiasan a táblára írt szavakra mutatott, néha, ifjú hölgyek és urak, a kritika jogos. Itt állok, és szégyenkezve elismerem. Azt várják tőlem, hogy megtanítsak bizonyos régiségeket, amelyeket legszívesebben nem tanítanék. Látom, hogyan alszik ki a szemükben a lelkesedés, és a lelkem felnyög. Igen, felnyög. De tovább szolgálok, mert tudom, hogy amit tanítok, annak a legnagyobb része nem hülyeség. Sőt, némely ódon szövegeknek, amelyekről úgy érzik, hogy nincs, és a jövőben sem lesz közük hozzájuk, mély vízhangjuk van, amely előbb-utóbb hallatja magát. Elmondjam, hogyan különböztethetik meg a nem hülyeséget a hülyeségtől? Megosszam önökkel ezt a nagy titkot? Mivel maradt még 40 perc ebből az órából, és még nem került gabona egyesített értelmünk malmának garatjára, azt hiszem megteszem. Előre hajolt, kezével az asztalra támaszkodott, nyakkendője lengett, mint az inga. Pitt úgy érezte, hogy Mr. Ricker egyenesen ránéz, mintha tudná, vagy inkább megérezte volna. A szörnyű titkot, amelyet ő egy halom pokróc alatt rejteget a házuk padlásán. Valamit, ami sokkal fontosabb, mint a pénz. Ennek a kurzusnak egy bizonyos pontján, talán éppen ma este, elolvasnak valami nehezet, valamit, amit csak részlegesen értenek, és az ítéletük az lesz, ez hülyeség. Vitatkozni fogok önökkel, amikor másnap kifejtik ezt a véleményt az órán? Miért tennék ilyen hasztalan dolgot? Kevés az önökkel töltött időm, Mindössze 34 hét, azt pedig nem fogom arra pocsékolni, hogy vitatkozzam ennek a novellának vagy amannak a versnek az erényeiről. Miért tenném, amikor minden efféle vélemény szubjektív, és úgysem érhető el soha a végső megoldás. Néhányan, köztük Gloria, most már bambán néztek, Pete azonban pontosan értette, miről beszél Mr. Ricker, azaz Ricky, a hippi, mert amióta elkezdte olvasni a noteszokat, kritikák tucatjait is olvasta John Rothsteinről. Rothstein sokak szerint a 20. század legnagyobb írói közé tartozott, egyenrangú volt Fitzgeralddal, Hemingway-jel, Faulknerrel és Rothszal. Mások, a kisebbség, ám igen zajos kisebbség azt állították, hogy a könyvei másodrendű üres darabok. A szalomban olvasott egy írást, amelynek szerzője a szellemeskedés királyának és a bolondok védőszentjének nevezte Rothsteint. A válasz az idő, mondta Mr. Ricker a középiskolai második év első napján. Fels alá rohangált, ódon trapéz nadrágja suhogott, időnként hadonászott. Igen, az idő kegyetlenül elválasztja a hülyeséget a nem hülyeségtől. Ez a természetes darwini folyamat. Ezért van az, hogy Graham Greene regényei minden jobb könyvesboltban megtalálhatók. Somerset mógemei pedig nem. Azok a regények természetesen léteznek, de meg kell rendelni őket, azt pedig csak azt teheti meg, aki hallott mógemről. A legtöbb mai olvasó nem hallott róla. Emelje fel a kezét, aki valaha is hallott Somerset mógemről. Aztán lebetűzöm a nevet. Egyetlen kés sem emelkedett a magasba. Mr. Ricker bólintott. Pittnek úgy rémlett meglehetős komorsággal. Az idő kijelentette, hogy Mr. Green nem hülyeség, miközben Mr. Mógem, nos, nem éppen hülyeség, de felejthető. Nagyon jó regényeket írt véleményem szerint, az ördög sarkantyúja figyelemreméltó alkotás, ifjú hölgyek és urak, figyelemreméltó. Továbbá rengeteg kiváló novellát írt, amelyek nem szerepelnek az önök tankönyveiben. Sírnom kellene miatta? Dühöngenem, ráznom az öklöm, kiáltoznom, hogy ez igazságtalanság? Nem, semmi ilyet nem teszek. Az ilyesfajta selejtezés természetes folyamat. Ez majd az eszükbe fog jutni, ifjú hölgyek és urak, noha, amikor ez megtörténik, én már csak a visszapillantó tükrükben látszom. Elmondjam, hogyan történik meg? Olvasnak majd valamit, talán a Dulcet Decorum Estet, Wilfred Owentől, használjam ezt példának? Miért ne? Mélyebb rengette a hangját, amitől Pete hátán végigfutott a hideg, és a torka elszorult és felkiáltott. Meggörnyedve koldusok zsák alatt, káromkodva a sártengeren át. És így tovább, etc. Néhányuk azt mondja majd, ez hülyeség. Szegjem meg tán az ígéretemet, hogy nem vitatom az álláspontjukat, még ha úgy vélem is, hogy Mr. Owen művei a legnagyobb versek az első világháborúról? Nem. Tudják, ez csak az én véleményem, és a vélemény olyan, mint a segjük, mindenkinek van egy. Harsogva egy emberként hahotáztak az ifjú hölgyek és urak. Mr. Ricker kihúzta magát. Lehet, hogy néhányukat bezárom, ha megzavarják az órámat, nekem nem okoz problémát a büntetés, de mindig tiszteletben tartom a véleményüket. Csak hogy! Felemelte az ujját. Múlik az idő, tempus fugi. Owen verse kihulhat az elméjükből, amely esetben a hülyeség a korrekt ítélet. Legalábbis az önök esetében. De néhányukhoz visszatér. És visszatér. Valahányszor ez történik, menetelésük a felnőttség felé egyre mélyíti a vers visszhangját. Valahányszor visszalopakodik az elméjükbe, veszít egy kicsit a hülyeségéből, ugyanakkor kicsit életszerűbb lesz. Kicsit fontosabb. Amíg ragyogni nem kezd, ifjú hölgyek és urak, amíg ragyogni nem kezd. Bevégezvén évnyitó szónoklatomat, kérem önöket, hogy lapozzanak a Nyelv és Irodalom című roppant kitűnő könyv 16. oldalára. Az egyik sztori, amelyet Mr. Ricker arra az évre kijelölt, a hintaló győztese volt D.H. Lawrence-től, és Mr. Ricker ifjú hölgyei és urai közül természetesen igen sokan, beleértve Gloria Moore-t, aki kezdte fárasztani Pete-et, noha kétségtelenül király melle volt, hülyeségnek tartották. Pete nem tartotta annak. Részben azért, mert életének eseményei folytán sokkal érettebb volt a koránál. Ahogy 2013 átadta a helyét 2014-nek, annak az évnek, amikor megjelent a híres sarki örvény, amikor az egész felső közép-nyugaton maximumra álltak a kályhák, bálasszám égett a pénz, sokszor visszajárt hozzá ez a történet, és minden egyes visszatérésnél mélyebb visszhangot keltett benne. A novellában szereplő családnak látszólag mindene megvolt, de ez nem volt igaz. Sosem volt elég, és a főszereplő, egy Paul nevű kisfiú mindig azt hallotta, ahogy a ház azt suttogja, több pénz kell, több pénz kell. Pete Saubers sejtette, hogy vannak srácok, akik ezt hülyeségnek tartják. Szerencsések, akik sosem kényszerültek éjszakai ugatérozást hallgatni arról, melyik számlát kell kifizetni. Vagy a cigaretta áráról. A Lawrence novella ifjú főszereplője természet fölötti módot talált a pénzkeresésre. Ha hinta lovával átrugtatott a szerencse kitalált országába, meglátta, milyen lovak nyernek a versenyeken a való világban. Sok ezer dollárt keresett, ám a ház továbbra is azt suttogta, több pénz kell. Egy hősies utolsó roham és egy végső hatalmas nyereség után Paul holtan esett össze, mert agyvérzést kapott, vagy valami hasonlót. Pittnek még csak egy fejfájása sem volt azóta, hogy megtalálta az elrejtett ládát, de akkor is ez volt az ő hintalova, ugye? Az bizony. Az ő tulajdon hintalova. Ám 2013-ra, amikor találkozott Mr. Rickerrel, a hintaló már lassult. A ládából való pénz csak nem elfogyott. Keresztül segítette a szüleit egy kegyetlen és ijesztő tájon, ahol a házasságuk összedőlhetett és leéghetett volna. Pete ezt jól tudta, és sosem bánta meg, hogy az őrangyalt játszotta. A láda pénze, ahogy az a régi dal mondja, hidat vert a sáros víz fölött, és a dolgok jobban mentek, sokkal a másik oldalon. Túljutottak a válság mélypontján. Mama ismét teljes munkaidőben tanít, az éves fizetése 3000-rel több a korábbinál. A papának saját kis vállalkozása van, nem egészen ingatlan, hanem ingatlan kutató. Több városi iroda is volt az ügyfelei között. Pete nem értette pontosan, miképpen működik, de azt tudta, hogy csak ugyan van rajta egy kis haszon, és a következő években még több is lehet, ha a lakáspiacon tovább nő a kereslet. Ügynökölt is néhány ingatlannal, de az volt a legjobb, hogy nem szedett gyógyszert, és egészen jól járt. A mankok több mint egy éve a szekrényben porosodtak, a botját is csak az esős és havas napokon használta, amikor a csontjai és az ízületei fájtak. Minden rendben volt. Sőt, prima volt. Csak hogy, amint azt Mr. Ricker minden órán legalább egyszer elmondta, csak hogy. Tinára is gondolni kellett, és ez egy nagyon nagy csak hogy volt. Sok barátnője volt a Westside-i régi szomszédságból, mindenekelőtt Barbara Robinson, akit Tina bálványozott, a Chapel Ridge magániskolába járt, amely kiválóan felkészítette növendékeit a jó egyetemekre. Mama megmondta Tinának, hogy egyelőre nem küldhetik a Chapelbe, rögtön a felső tagozat után. Talán másodikban átmehet, ha az anyagi helyzetük tovább javul. De addigra senkit sem fogok ismerni, mondta Tina, és bőgni kezdett. Barbara Robinsont ismerni fogod, felelte a mama, és Pete, aki a szomszéd szobából hallgatózott, a hangjából megállapította, hogy ő is a sírás határán jár. És ott lesz Hilda és Betsy is. Tins azonban kicsivel fiatalabb volt ezeknél a lányoknál, és Pete nagyon jól tudta, hogy igazából csak Barbs volt a húga barátnője a Westside-on. Hilda Carver és Betsy DeWitt valószínűleg már nem is emlékeznek rá. Egy-két év múlva Barbara sem fog. Mamának, mintha kiment volna a fejéből, micsoda nagy dolog a gimnázium, és milyen gyorsan elfelejti az ember az általános iskolai barátait, ha egyszer bekerül. Tina válasza csodálatra méltó tömörséggel fogalmazta meg ezeket a gondolatokat. Igen, de ők nem fognak ismerni engem. Tina, ott van az a pénz, kiáltotta Tina. A titokzatos pénz, amely minden hónapban jön. Miért nem kapotok egy kicsit a Chapel Ridge-re? Mert még nem hevertük ki a rossz időket, drágám. Erre Tina sem tudott mit mondani, mert ez volt az igazság. Pete saját egyetemi tervei ugyancsak egy csakhogy voltak. Tudta, hogy némelyik barátjának, talán a legtöbbjüknek az egyetem olyan távoli dolog, mint a naprendszer külső bolygói. De ha jó helyre akar menni, Brown, suttogta az elméje, Angol irodalom a Brownon? Ez azt jelenti, hogy korán kell jelentkeznie, a negyedik év első szemeszterében. A jelentkezési ív is pénzbe kerül, akár csak a nyári tanfolyam, amelyen részt kell vennie, ha legalább 670 pontot akar szerezni az alkalmassági vizsgán. Részidőben dolgozott a Garner utcai könyvtárban, de heti 35 dollárral nem jut messzire. A papa vállalkozása annyira kifejlődött, hogy már kívánatossá vált egy belvárosi iroda. Ez volt a hármas számú csakhogy. Egy olcsóért bérelhető iroda egy felső emeleten, közel a fő sodorhoz plusz osztalékot jelent, ám ehhez még több pénz kell, és Pete tudta, no ezt senki nem mondta ki, hogy a papa számít a rejtélyes pénzre, ami majd átsegíti a kritikus szakaszon, viszont azt egyedül ő tudhatta, hogy a pénz nem tart ki 14 végéig. És igen, magára is költött. Nem valami hatalmas összeget, az kérdéseket vetett volna föl, de egy százast itt, egy százast amott. Egy zakó, egy pár cipő a washingtoni osztály kirándulásra, néhány CD, és könyvek. A könyvek bolondja lett, amióta elolvasta noteszokat, beleszeretett John Rolsteinbe. Zsidó kortársaival kezdte, olyanokkal, mint Philip Roth, Saul Bellow és Irving Shaw, baromi jó könyvnek tartotta az oroszlán kölyköket, nem is értette, miért nem tartozik a klasszikusok közé. Azután tovább terjeszkedett. Mindig papírkötésűeket vásárolt, de manapság így is 12-15 dollárba került egy kötet, ha nem talált antikvár példányt. A hintaló győztese bizony nagyon is rezonált, mert Pete hallotta, amint a házuk azt suttogja, több pénz kell. A pénz pedig nagyon gyorsan apadt. De hát nem csak pénz volt abban a ládában, ugye? Ez egy újabb csakhogy volt. Egy olyan, amelyre Pete Saubers egyre gyakrabban gondolt. Mr. Ricker vágta a dicsőségen át kurzusának évvégi záró dolgozata gyanánt, Pete 16 oldalas elemzést írt a Jimmy Gold trilógiáról, amihez különböző újságokból idézett, ezt kiegészítette a néhány interjúval, amelyeket Rothstein adott, mielőtt visszavonult volna New Hampshire-i tanyájára remetének. Azzal az úttal fejezte be, amikor Rothstein, ekkor a New York Herald riportere végigjárta a német haláltáborokat 4 évvel az első Jimmy Gold könyv megjelenése előtt. Azt hiszem, ez volt a legfontosabb esemény Mr. Rothstein életében, írta Pete. Írói életében egészen bizonyosan ez volt a legfontosabb. Jimmy, amikor a létezés értelmét keresi, mindig visszatér ahhoz, amit Mr. Rothstein látott azokban a táborokban, ezért érzi üresnek magát, amikor igyekszik egy amerikai átlagpolgár életét élni. Számomra ezt a legjobban az fejezi ki, amikor a futó lelassulban belevág egy hamutartót a tévébe. Akkor teszi, amikor a CBS külön kiadása megy a holokausztról. Mr. Ricker hatalmas csillagos ötöst kanyarított a borítóra, amely számítógéppel szkennelt Rothstein kép volt az író ifjú korából, ahogy ül a Sardisban Ernest Hemingway-jel. A csillagos ötös alá odaírta, keresd meg óra után. Amikor a többiek elmentek, Mr. Ricker olyan merően nézett Pete-re, hogy a fiú egy pillanatra megrémült. Már várta, hogy kedvenc tanára plágiummal gyanúsítsa. Ám Mr. Ricker elmosolyodott. Ez a legjobb dolgozat, amelyet 28 éves tanári pályám során olvastam. Mert ez volt a legmagabiztosabb és a legmélyebben átélt. Pete arca átforrósodott az örömtől. Köszönöm, de tényleg nagyon köszönöm. Mindazonáltal vitatnám a következtetésedet, mondta Mr. Ricker. Hátradőlt a székében és összefonta az ujjait a tarkóján. Jimmy elemzését, mármint hogy nemes amerikai hős olyan, mint Huck Finn. Nem támasztja alá a trilógia befejező kötete. Igen, belevág egy hamutartót a képernyőbe, de ez nem hősies cselekedet. Tudod, hogy a CBS logója egy szem és Jimmy rituálisan megvakítja belső szemét azt, amellyel az igazságot látja? Nem az én ötletem. Majdnem szó szerint idéztem John Crow Ransom eszéjéből, a futó elfordulból. Leslie Fidler gyakorlatilag ugyanezt mondja a Szerelem és halál az amerikai regényben című kötetében. De nem akarlak lebunkozni Pete, csak azt mondom, hogy egy regényben követned kell a bizonyítékokat, akárhová vezessenek, vagyis nem hagyhatsz ki alapvető fontosságú fejleményeket csak azért, mert ellent mondanak az elméletednek. Mit csinál Jimmy, miután belevágja a hamutartót a tévébe, majd a felesége felmondja a klasszikus szövegét? Te, Strici, most hogy nézik a gyerekek a Mickey Egeret? Elmegy és vesz egy másik tévét, de nem akármilyen tévét vesz, hanem a háztömb első színes tévéjét. És utána? Megcsinálja a hatalmas sikerű kampányt a Dazzy Do hipónak, de Mr. Ricker felvont szemöldökkel várta, mi jön a de után. Csak hát hogyan mondhatta volna el, hogy egy év múlva Jimmy éjszaka beosson az ügynökségre egy doboz gyufával és egy kanna benzinnel? Hogy Rothstein előrevetíti a polgárjogi harcot és az összes tiltakozást a vietnámi háború ellen, amikor Jimmyvel felgyújtatja az épületet, amelyet úgy ismernek, mint a hirdetések templomát. Hogy vissza se nézve autóstoppal távozik New Yorkból, ott hagyja a családját és világgá megy, mint Huck és Jim. Erről semmit sem mondhat, mert ez a futó nyugatra megy története, ami csak 17 sűrűn teleírt notázban létezik egy több mint 30 éve elásott kocska ládában. Folytasd, és fejtsd ki a det, mondja Mr. Ricker nyugodtan. Semmit sem szeretek annyira, mint egy jó könyvről vitatkozni valakivel, aki alá tudja támasztani az érveit. Azt hiszem, már is lekésted a buszodat, de rendkívül boldogan fuvarozlak haza. Megütögette Pete dolgozatának borítóját, amelyen John R. és Ernie H., az amerikai irodalom két titánja, túlméretezett martini poharat emelnek egymásra. Leszámítva az indokolatlan következtetést, amit annak a megindító vágynak tulajdonítok, hogy az ember fényt akar látni egy rendkívül sötét utolsó regényben, ez hallatlan munka. Egyszerűen hallatlan. Szóval rajta, fejtsd ki a det. Azt hiszem, semmit de, válaszolta Pete. Igaza lehet. Csak hogy Mr. Rickernek nem volt igaza. Ha a futó nyugatra megy befejezése hagyott volna kétségeket az iránt, mennyire képes Jimmy Gold a kiárusításra, azt elsöpörte a sorozat utolsó és leghosszabb kötete. A futó fölemeli a zászlót. Ez volt a legjobb könyv, amit Pete valaha is olvasott, és a legszomorúbb. A dolgozatban nem térsz ki arra, hogyan halt meg Rothstein? Nem. Megkérdezhetem miért? Azt hiszem, mert nem tartozik a témához, és túlságosan hosszú lett volna a dolgozat. Továbbá, hát milyen égés, hogy így halt meg, meggyilkolják egy ostoba betörésnél. Nem lett volna szabad pénzt tartani a házban, mondta szeliden Mr. Ricker. Mégis ezt tette, és ezt sokan tudták. Ne ítéld meg ezért túl keményen. Sok író bánt már ostobán és könnyelműen a pénzzel. Charles Dickens egy egész naplopó családot tartott el, köztük a saját apját. Samuel Clemens kis hián csődbe ment a sikertelen ingatlan ügyletek miatt. Arthur Conan Doyle több ezer dollárt pocsékolt csaló médiumokra, és még több ezret hamisított tündérfotókra. Rothstein legalább befejezte a nagy munkáját. Ha csak te is nem azt gondolod, mint egyesek, Pete az órájára sandított. Mr. Ricker, még elérhetem a buszt, ha sietek. Mr. Ricker ismét olyan mulatságosan forgatta a csuklóját. Elmenj, ha mindenáron menni akarsz. Csak meg akartam köszönni neked ezt a csodálatos munkát, és adok egy baráti tanácsot. Ha a jövőre és az egyetemen ilyen dolgokkal foglalkozol, ne hagyd, hogy a jó természeted elhomályosítsa a kritikus szemedet. A kritikai szemnek mindig hidegnek és tisztának kell lennie. Nem hagyom, ígérte Pete és kirohant. Az utolsó, amit meg akart beszélni Mr. Rickerrel, az a lehetőség volt, hogy a betörők, akik elvették John Rothstein életét, a pénz mellett elloptak egy csomó kiadatlan kéziratot is, és talán megsemmisítették, miután értéktelennek nézték. Egyszer-kétszer gondolt rá, hogy a noteszokat elviszi a rendőrségre, még akkor is, ha a szülei ebből rájönnének, honnan való a rejtélyes pénz. Végtére is a noteszok legalább annyira bizonyítékok egy bűnügyben, mint irodalmi kincsek. De ez egy régi bűnügy, őstörténet. Jobb nem bolygatni, ugye? A busz természetesen már elment, vagyis 3 kilométert gyalogolhatott hazáig. Nem bánta. Még mindig fűtötte Mr. Ricker dicsérete, és sok mindenen kellett gondolkodnia. Főképp Rothstein kiadatlan munkáiról. Úgy találta, hogy a novellák egyenetlen színvonalúak, csak kevés közöttük az igazán jó, A versek, amelyekkel megpróbálkozott, Pitt szerény véleménye szerint meglehetősen bénák voltak. Viszont az a két utolsó Jimmy Gold regény, hát az színarany. A könyvben elszórt bizonyítékokból Pitt úgy sejtette, hogy az utolsó, ahol Jimmy egy lángoló zászlót emel a magasba egy washingtoni békemeneten, 1973 körül készülhetett el, mert Nixon még elnök, amikor a történet véget ér. Egyszerűen nem ment a fejébe, miért nem jelentette meg Rothstein az utolsó Gold könyveket, meg még egy regényt, amely a polgárháborúról szólt, annyira jók voltak. Egyszerre csak egy noteszt hozott le a padlásról, bezárt ajtó mellett olvasta őket, és a fülét hegyezte, nehogy váratlan társaságot kapjon, amennyiben más családtagok is otthon tartózkodtak. Mindig kéznél volt egy másik könyv, és ha lépések közeledtek, a matraca alá dugta a noteszt, és fölragadta a tartalékot. Egyetlen egyszer kapta rajta Tina, akinek megvolt az a sajnálatos szokása, hogy zokniban járkált. Mi az? Kérdezte az ajtóból. Az nem a te dolgod, felelte a fiú, és a párnája alá csúsztatta a noteszt. És ha szólsz a mamának vagy a papának, bajba kerülsz nálam.
Pornó?
Dehogy! Ember Mr. Rothstein írt néhány elég zavtos jelenetet, főleg öreg emberhez képest. Például az, ahol Jimmy és az a két hippityúk.
Akkor miért nem akarod, hogy lássam?
Mert magánügy. A kislány szeme felcsillant.
A tiéd? Te egy könyvet írsz?
Talán. És mi van, ha igen?
Szerintem ez nagyon király. Miről?
Bogarak dugnak a holdon. Tina viogni kezdett.
Mintha azt mondtad volna, hogy nem pornó. Elolvashatom, ha készen van?
Meglátjuk. Csak tartsd a szád, rendben? A kislány megígérte, és Tins dicséretére legyen mondva, ritkán szegte meg, amit ígért. Ez két éve történt, és Pete biztosra vette, hogy azóta megfeledkezett az egészről. Mellé gurult Billy Webber egy ragyogó, 10 sebességes géppel. Szia, Saubers! Mit csinálsz a nyáron? A Garner utcai könyvtárban dolgozom. Még mindig? Rábeszéltem őket heti 20 órára. Bazd meg, haver! Túl fiatal vagy még bérrabszolgának. Nem zavar, válaszolta Pete. Ez volt az igazság. A könyvtár egyéb kedvezmények mellett korlátlan számítógépes időt jelentett, amikor senki sem leselkedik az ember válla fölött. Hát te? Megyek a nyaralónkba fent Maine-ben. China Lake. Haver, sok csinos csaj bikiniben. És a Massachusetts beliek tudják, mitől döglik a légy. Akkor talán neked is megmutathatják, gondolta Pete rossz indulatúan, de amikor Billy felemelte a tenyerét, Pete lepacsizott vele, és enyhe irítséggel figyelte, hogy elhúz. 10 sebességes bringa a segge alatt, drága Nike surogó lábán, nyaraló Maine-ben. Úgy látszik, némelyek már összeszedték magukat a nehéz idők után. Bár lehet, hogy számukra nem is voltak nehéz idők. Nem úgy, mint a Saubers család számára. Megvannak, de azért több pénz kell, suttogta a ház Lawrence novellájában. Több pénz kell. Ennek volt visszhangja. Vajon pénzé lehet tenni a noteszokat? Van erre mód? Gondolni sem szeretett arra, hogy eladja őket, ugyanakkor elismerte, milyen helytelen a padláson dugdosni. Rothstein munkája, különösen az utolsó két Jimmy Gold, megérdemli, hogy megossza a világgal. Biztos, hogy a regények átformálják Rothstein hírnevét, de hát az nem olyan rossz, és mellesleg nem is ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy az olvasók kedvelni fogják. Szeretni fogják, ha olyanok, mint ő. Csak hát a kézírás nem olyan, mint a lenyomozhatatlan 20-asok vagy 50-esek. Elkapnák, és mehetne a börtönbe. Azt nem egészen tudta, mivel vádolhatnák, orgazdasággal nyilván nem, hiszen nem kapta őket, hanem csak találta, de az tuti, hogy olyasmit eladni, ami nem a miénk, annak valahol bűnnek kell lennie. Jó megoldás lenne Rothstein egyetemének adományozni a noteszokat, de ezt csak névtelenül teheti, különben minden kipattan, és a szülei rájönnek, hogy a fiúk egy meggyilkolt ember lopott pénzéből támogatta őket. Mellesleg egy névtelen adomány egy nagy túró. Noha a dolgozatban nem írt Rothstein meggyilkolásáról, azért mindent elolvasott róla, a legtöbbet a könyvtár számítógépes szobájában. Tudta, hogy Rothsteint kivégzési stílusban lőtték le, tudta, a rendőrök elegendő nyomot találtak az ajtónál, amiből arra következtettek, hogy kettő, Három vagy akár négy személy követt el, akik a nyomok méretéből ítélve valószínűleg mint férfiak. Azt is gondolták, hogy nem sok idő múltán két férfit megöltek New York állam egyik autós pihenőjében. Margaret Brennant, a szerző első feleségét kevéssel a gyilkosság után meginterjúvolták Párizsban.
Mindenki róla beszélt abban a vidéki kisvárosban, ahol élt, mondta. Mi másról beszélhettek volna? A tehenekről? Valamelyik gazda új trágyaszórójáról? A vidékieknek John nagy szám volt. Abban a téveszmében ringatták magukat, hogy az írók annyit keresnek, mint a bankárok. Azt hitték, sok százezer dollárt halmozott fel azon a lehasznált tanyáján. Annyi volt, hogy valaki nem odavalósi meghallhatta ezt a fecsegést. Szófukar, jenkik, egy frászt. A helybéliek legalább annyira hibásak, mint a gyilkosok.
Amikor megkérdezték, hogy halmozhatott-e fel Rothstein kéziratokat is a pénz mellett, Peggy Brennan az újságíró szerint cigarettától reszelős hangon kuncogott.
Újabb pletykák, drágám! Johnny egyetlen egy okból vonult el a világtól, kiégett, de túl büszke volt ahhoz, hogy ezt bevallja.
De nagyon ismerted, gondolta Pete. Valószínűleg azért vált el tőled, mert belefáradt a cigarettától reszelős kuncogásodba. Az újságok és magazinok, amelyeknek a cikkeit Pete végigolvasta, tele voltak spekulációkkal. Ő azonban annál maradt, amit Mr. Ricker okkan borotvájának nevezett. Eszerint általában a legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb válasz a helyes. Három ember tört be, egyikük megölte a társait, így az egész pénzt megtarthatta. Pete-nek fogalma sem volt róla, hogy ezután miért jött az ő városukba, vagy miért rejtette el a ládát, de egy dologban biztos volt, az életben maradt rabló sose jött vissza és nem vitte el a holmit. Pete matematikai érzéke nem volt világrengető, ezért kell majd magolnia azon a nyári előkészítőn, de ahhoz nem kell Einsteinnek lenni, hogy összeadjunk egyszerű számokat és felmérjünk bizonyos lehetőségeket. Ha az életben maradt rabló 1978-ban 35 éves volt, ami valószínű becslés, akkor 2010-ben, amikor Pete megtalálta a ládát, 67 éves lehetett, most pedig 70 felé járhat. 70 éves aggasztján. Ha eljön, hogy megnézze a zsákmányát, akkor valószínűleg botra támaszkodva teszi. Elmosolyodott, amikor befordult a Sycamore utcába. Úgy gondolta, három oka lehet annak, hogy az életben maradt rabló miért nem jött vissza a ládájáért, és mindhárom egyformán valószínű. Az egyik, hogy valahol börtönben ül valami más bűncselekményért, a másik, hogy meghalt. A harmadik, az első és a második kombinációja börtönben halt meg. Akárhogy is, úgy vélte, nem kell aggódnia miatta. Ámanó teszok? Az más kérdés. Azok miatt rengeteget kell aggódnia. Rajtuk ülni olyan, mintha egy köteg gyönyörű festményen ücsörögne, amelyeket sosem adhat el. Vagy egy dinamitos ládán. 2013. szeptemberében, szinte pontosan 35 évvel John Rothstein meggyilkolása után, Pete az utolsó köteg ládapénzt csúsztatta be az apjának címzett borítékba. Az utolsó 340 dollár volt. Mivel úgy gondolta, hogy a be nem teljesülő remény kegyetlen dolog, egy egysoros levelet is mellékelt hozzá. Ez az utolsó, sajnálom, de nincs több. A városi busszal lement a Birch Hill bevásárló központba, ahol a joghurtozó és a villamossági diszkont között volt egy postaláda. Körülnézett, nem figyelik-e, és megcsókolta a borítékot. Azután bedobta a postaládába, és elment. Úgy, ahogy Jimmy Gold tette volna, nem nézett vissza. Egy-két héttel új év után Pete a konyhában magyaróvajas lekváros kenyeret kent magának, amikor meghallotta, hogy a szülei Tinával beszélgetnek a nappaliban. A Chapel Ridge-ről volt szó. Azt hittem, hogy megengedhetjük magunknak, mondta éppen az apjuk. Ha alaptalan reményeket keltettem benned, Tins, azt épp úgy sajnálom, mint te.
Ez azért van, mert többé nem jön a rejtélyes pénz, felelte Tina, ugye?
Részben, de nem egészen, mondta mama.
A papa megpróbált bankkölcsönt szerezni, de nem kapott. Átnézték a könyvelését, és elkészítettek valamit.
Két éves profit projekciót vette át a szót papa, és volt egy kevés a hangjában a baleset utáni keserűségből. Agyon dicsértek, mert az nem kerül semmibe. Azt mondták, 2016-ra talán adhatnak kölcsönt, Az üzlet még 5%-ot növekszik. Időközben itt van még ez az istenverte sarki örvény is. Messze túlléptük mama fűtési költségvetését. Ahogy mindenki Maine-től Minnesota-ig. Tudom, téged ez nem vigasztal, de akkor is ez a helyzet.
Nagyon sajnáljuk, drágám, mondta a mama.
Pete arra számított, hogy Tina kiveri a hisztit. Ez egyre gyakoribb lett, ahogy közeledett a 13-hoz, de nem így történt. Azt mondta, megérti, egyébként is a Chapel Ridge egy felvágós iskola. Utána kijött a konyhába, és megkérte Pete-et, csináljon neki is egy szendvicset, mert az övé olyan jól néz ki. Pete megcsinálta, aztán bementek a nappaliba, mind a négyen leültek tévézni, és elnevetgéltek az agymenőkön. Késő este azonban a fiú hallotta, hogy Tina sír a szobájában, a csukott ajtó mögött. Ettől borzalmasan érezte magát. Bement a saját szobájába, előhúzott egy notest a matraca alól, és újból elkezdte a futó nyugatra megyet. Ebben a szemeszterben felvette Mrs. Davisnél a kreatív írást, és bár a fogalmazásaira jeleseket kapott, februárra egyértelműen látszott, hogy sosem lesz író belőle. Noha jól bánt a szavakkal, hiányzott belőle valami, amire Mrs. Davisnek nem kellett volna figyelmeztetnie, bár gyakran megtette, nem volt meg benne a teremtő szikra. Mindennél jobban érdekelte az olvasás, az elolvasott művek elemzése és elhelyezése a nagyobb képben. Akkor kapott kedvet erre a detektív munkára, amikor Rothsteinről írta a dolgozatát. A Garner utcai könyvtárban felhajtotta a Fiddler könyvét, Szerelem és halál az amerikai regényben, amelyet Mr. Ricker említett, és annyira megtetszett neki, hogy vásárolt egy saját példányt, mert így aláhúzgálhatott részleteket és jegyzeteket írhatott a margóra. Jobban szeretett volna irodalom főszakra menni, mint valaha, mert így taníthatna, mint Mr. Ricker. Azzal az eltéréssel, hogy inkább egyetemen és nem középiskolában. Aztán egyszer írhatna egy olyan könyvet, mint Mr. Fiddler, aki megfricskázza a hagyományos kritikusok órát, és kétségbe vonja ezeknek a hagyományos kritikusoknak a megcsontosodott világképét. Csak hogy. Több pénz kell. Mr. Feldman, a pályaválasztási tanácsadó azt mondta, hogy elég valószínűtlen teljes ösztöndíjat szereznie egy előkelő keleti egyetemre, és Pete tudta, hogy Mr. Feldman még finoman is fogalmazott. Csak egy átlagos fehér srác volt egy átlagos középnyugati gimnáziumban, aki rész időben egy könyvtárban dolgozik, és olyan szürke fakultatív elfoglaltságai vannak, mint az újság és az évkönyv. Még ha sikerülne is felkapaszkodnia egy csónakra, akkor is gondolnia kell Tinára. Lényegében végig vánszorogja a napjait, főképpen közepeseket és elégségeseket kap, és mostanában láthatóan jobban érdekli a smink, a cipők és a popzene, mint az iskola. Változásra, kitörésre van szüksége. Noha Pete még nem töltötte be a 17-et, volt elég esze tudni, hogy a Chapel Ridge talán nem rázza helyre a húgát, vagy talán igen. Főleg miután Tina nincs megtörve. Legalábbis még nem. Tervre van szükségem, gondolta a fiú. Csak épp ez nem volt neki. Egy sztorira volt szüksége, és noha sosem lesz olyan nagy író, mint Mr. Rothstein vagy Mr. Lawrence, azért képes összehozni egy tervet. Most ezt kell tennie. Csak hát minden terv egy ötleten alapul, de az valamiért sehogy se tudott megszületni. Egyre több időt töltött a Walter utcai Books-ban, ahol olcsó volt a kávé, és még az új puha kötésűeket is 30%-kal leáraszták. Márciusban, amikor éppen útban volt a könyvtárba tanítás után, az jutott az eszébe, hogy talán lesz valami Joseph Conradtól. Egyik ritka interjújában Rothstein azt mondta Conradról, hogy a 20. század első nagy írója, annak ellenére, hogy a legjobb munkáit 1900 előtt írta. A könyvesbolt előtt hosszú asztalt állítottak ki egy ponyvatető alá. Tavaszi nagy takarítás, mondta a tábla. Az asztalon mindenre 70% kedvezmény. Alatta, ki tudja, milyen rejtett kincseket találsz. A sor két végén nagy, sárga smiley-k vigyorogtak jelezve, hogy ez csak tréfa, de Pete szerint nem volt vicces. Végre támadt egy ötlete. Egy héttel később bent maradt tanítás után, hogy beszéljen Mr. Rickerrel. Örülök, hogy látlak, Pete, mondta Mr. Ricker. Ma bőújú, kasmír mintás inget viselt, pszichedelikus nyakkendővel. Pete szerint ez az összeállítás sokat elárult abból, miért mondott csődöt a virággyerekek nemzedéke. Mrs. Davis rengeteget dicsér. A tanárnő nagyon király, válaszolta Pete. Sokat tanulok tőle. Ez nem volt igaz, és nem hitte, hogy bárki is tanult volna bármit azon az órán. Mrs. Davis kedves volt, gyakran mondott érdekes dolgokat, Pete mégis kezdte belátni, hogy a szép prózát igazából nem lehet tanítani, csak tanulni. Miben segíthetek? Emlékszik a tanár úr, amikor arról beszélt, milyen értékes lenne egy Shakespeare kézirat? Mr. Ricker elvigyorodott. Mindig erről beszélek a szerdai órán, amikor kicsit leülnek a dolgok. Semmi sem ébreszti fel jobban a srácokat, mint egy kis kabzsiság. Miért? Kezedbe került egy fólió, málvólió? Pete udvariasan mosolygott. Nem, de amikor a februári szünetben meglátogattuk Phil bácsit Clevelandben, kimentem a garázsba, és egy csomó régi könyvet találtam. Többnyire Tom Swiftet. Ő egy olyan gyerekfeltaláló volt. Hol emlékszem Tomra és a barátjára, Ned Newtonra, jegyezte meg Mr. Ricker. Tom Swift és az ő motorbiciklije. Tom Swift és az ő varázskamerája. Amikor én voltam gyerek, azon vicceltünk, hogy Tom Swift és az ő villanyos nagymamája. Pete ismét udvariasan mosolygott. Volt ott még legalább egy tucat könyv egy nyomozó lányról, akit Trixie Beldennek hívtak, meg egy másikról, Nancy Drewről. Azt hiszem, látom, hová akarsz kiukadni, és utálok csalódást okozni, de muszáj. Tom Swift, Nancy Drew, a Hardy fiúk, Trixie Belden, csupa érdekes erekje egy régmúlt korból, és remek mérce annak szemléltetésére, mennyit változott az elmúlt 80 évben az ifjúsági irodalom, de ezek a könyvek nagyon keveset érnek, ha egyáltalán, még akkor is, ha kiváló állapotúak. Tudom, bolintott Pete. Később ellenőriztem a jó könyvekben. Ez egy blog. De miközben a könyveket nézegettem, Phil bácsi kijött a garázsba, és azt mondta, van más is, ami jobban érdekelhet. Mert mondtam neki, hogy imádom John Rolsteint. Kemény kötésű futó volt, aláírt példány. Nem dedikáció, csupán egy aláírás. Phil bácsi azt mondta, egy Al nevű csókától kapta, akitől 10 dollárt nyert pókeren. Phil bácsi azt mondta, csak nem 50 éve nála van, megnéztem a szenny címlapot, és első kiadás. Mr. Ricker hátradőlt a székében, de most egy koppanással kiegyenesedett. Hűha! Valószínűleg tudod, hogy Rolstein nem adott túl sok autogramot, igaz? Igen, bolintott Pete. Egy teljesen jó könyv meggyalázásának nevezte a dedikációt. Aha. Ugyanígy gondolkodott Raymond Chandler is. És azt tudod, hogy az aláírt kötetek többet érnek, ha csak aláírás van bennük? Sans dedikáció? Igen, ezt mondják a jó könyvekben is. Rolstein legkíresebb regényének aláírt példánya valószínűleg sok pénzt ér, tűnődött Mr. Ricker. Ha jól meggondolom, valószínűleg igen sokat. Milyen állapotú? Jó, vágta rá Pete. Csak némi elszíneződés a belső borítón és a címlapon. De aztán behatóan tanulmányoztad a témát. Azóta, hogy a nagybátyám megmutatta a Rolsteint. Gondolom, nem te vagy a tulajdonosa ennek a meséskönyvnek. Annál sokkal jobb dolognak vagyok a tulajdonosa, gondolta Pete. Ha tudnád. Néha érezte ennek a tudásnak a súlyát, de soha annyira, mint most, miközben hazudozott. Ezek szükséges hazugságok, emlékeztette magát. Nem, de a nagybátyám azt mondta, nekem adja, ha kell. Azt feleltem, ezen még gondolkodom, mert ő nem... Szóval, érti a tanár úr? Fogalma sincs, mennyit érhet. Igen, de aztán gondolkodóba estem. Min? Pete a zsebébe nyúlt, előhúzott egy összehajtogatott papírlapot, és odaadta Mr. Rickernek. A neten megnéztem, hány olyan könyvkereskedő van itt a városban, akik első kiadásokat adnak-vesznek, és hármat találtam. Tudom, hogy a tanár úr is gyűjtő bizonyos értelemben. Hát az én béremmel nem nagyon engedhetem meg magamnak, hogy komolyan gyűjtsek. De van egy aláírt Theodor Redkém, amelyet rá akarok hagyni a gyerekeimre. Az ébredés. Nagyon jó versek. Van egy Vonnegutom is, de az nem sokat ér. Rolsteintől eltérően Kurt papa mindent aláírt. Szóval azon filoztam, ismeri-e valamelyiket, és ha igen, melyik a legjobb. Már ha úgy döntenék, hogy elfogadom a könyvet, és aztán, tudja, eladnám. Mr. Ricker széthajtogatta a papírlapot, belenézett, aztán visszanézett Pete-re. A pillantása egyszerre volt éles és megértő, amitől Pete kínosan érezte magát. Lehet, hogy rossz ötlet volt, és tényleg nem ért a sztorik kitalálásához. De most már benne van. Valahogy folytatnia kell. Történetesen mindannyiukat ismerem, de a mindenit, fiam, azt is tudom, milyen sokat jelent neked Rothstein, és ezt nem csak a tavalyi dolgozataid árulják el. Annie Davis-től hallom, milyen gyakran szóba hozod szép prózán. Azt állítja, hogy a Gold trilógia a Bibliád. Pete elismerte, hogy ez igaz, de csak most kapott észbe, hogy többet fecsegett a kelleténél. Elhatározta, hogy kevesebbet fogja emlegetni Rothsteint. Ez veszélyes lehet. Az emberek elgondolkoznak, eszükbe jutnak dolgok, és ha... Jó dolog, hogy vannak irodalmi hőseid, Pete, különösen, mivel irodalmat akarsz tanulni az egyetemen. Rothstein a tiéd, legalábbis most, és az a könyv lehet az alapja a saját könyvtáradnak. Biztos vagy benne, hogy eladod? Pete erre a kérdésre feltétlen őszintességgel válaszolhatott, noha nem egy aláírt könyvről beszélt. Igen, halálbiztos. Kicsit rosszul állunk otthon. Tudom, mi történt az apáddal a City Centernél, és őszintén sajnálom. De legalább elkapták azt a pszichopatát, mielőtt még több kárt okozott volna. A papa most már jobban van, ő is, és a mamám is újból kapott munkát, csak hát tudja, a tanár úr, nekem valószínűleg pénzre lesz szükségem az egyetem miatt. Megértem. De nem is ez a legnagyobb probléma, legalábbis jelenleg. A húgom a Shepherd Ridge-be akar menni, és a szüleim azt mondták, hogy nem mehet legalábbis ebben a tanévben. Nem tudják kiszorítani. Majdnem összejött, aztán mégsem. És azt hiszem, neki szüksége van egy olyan helyre. Valahogy, nem is tudom, hajlamos lemaradozni. Mr. Ricker, akinek kétségtelenül sok olyan diákkal volt dolga, akik hajlamosak voltak lemaradozni, komolyan bólintott. De ha Tina bekerül egy csomó hajtós lány közé, főleg, mint ez a Barbara Robinson, akit még a West Side-ról ismert, akkor a dolgok megváltozhatnak. Jó dolog, hogy törődsz a testvéred jövőjével, Pete. Nemes dolog. Pete sosem gondolta volna, hogy ő nemes jellem. Az elképzeléstől is pislognia kellett. Mr. Ricker talán észrevette a zavarát, mert visszatért a listához. Oké. A Garrison Books lenne a legjobb választás, ha élne még Teddy Grissom, de most a fia vezeti a boltot, és ő egy kicsit zsugori. Becsületes ember, de minden garast a fogához ver. Azt mondja, ilyen idők járnak, de a természete is ilyen. Oké. Gondolom a neten azt is megnézted, hogy mennyit ér egy jó állapotban lévő első kiadású futó. Igen. $2,000-3,000 nem elég egy évre a Shepherd Ridge-be, de kezdetnek megteszi. A papám az ilyet előlegnek hívja. Mr. Ricker bólintott. Ez körülbelül korrekt. Az ifjabb Teddy 800-zal indít. Feltornázhatod 1,000-esig, de ha tovább erőlteted, felhúzza az órát és közli veled, hogy kívül tágassabb. A második a Vegyél egy könyvet Buddy Franklin boltja. Ő is oké, mármint tisztességes, de Buddyt nem nagyon érdekli a 20. századi irodalom. Az ő nagy üzlete a régi térképek és a 17. századi atlaszok, amilyeneket a Branson Park és a Sugar Heights gazdag csávói vásárolgatnak. De ha rá tudod beszélni egy értékbecslésre, és utána mész el ifjabb Teddyhez a Garrisonba, akkor akár $1,200 is kaphatsz. Nem azt mondom, hogy annyit kapsz, csak azt, hogy ez is lehetséges. Mi a helyzet Andrew Halliday ritka kiadványaival? Mr. Ricker összevonta a szemöldökét. Inkább elkerülném. Egy kis boltja van a Lacemaker Lane-en, ebben a sétáló utcában a főutca alsó szakaszánál. Nem sokkal szélesebb egy vasúti kocsinál, de csak nem végigér egy háztömbön. Látszólag jól megy neki, de nem egészen kóser. Azt hallottam, bizonyos áruk eredeténél nem túl finnyás. Tudod, hogy ez mit jelent?
Hogy kiknél volt már a tárgy?
Így van. Megelégszik azzal, ha van nálad egy papír, amely azt állítja, hogy törvényes tulajdonod, amit el akarsz adni. Csak annyit tudok róla biztosan, hogy 15 évvel ezelőtt eladott egy olvasó példányt James Age nagyhírű Férfiak dicséretét Zengeni című könyvéből, és kiderült, hogy Brooke Astor udvarházából lopták. Gazdag vén csoroszja volt New Yorkból lopkodós üzletvezetővel. Holiday bemutatott egy elismervényt, előadott egy hihető történetet arról, hogyan jutott a könyvhöz, így a nyomozást leállították. Csak hogy elismervényt lehet hamisítani is. Én nagy évben elkerülném.
Köszönöm, Mr. Ricker, mondta Pete, aki úgy döntött, hogy ha tovább akar lépni ebben a dologban, akkor Andrew Holiday lesz az első megállója. De nagyon-nagyon óvatosnak kell lennie. Ha Mr. Holiday nem hajlandó készpénzben fizetni, akkor nincs üzlet. Továbbá semmilyen körülmények között nem tudhatja meg Pete nevét. Szükség lehet átszázásra is, bár azt nem szabad túlzásba vinni.
Nagyon szívesen, Pete, de ha azt mondanám, hogy tetszik nekem ez a dolog, akkor hazudnék.
Pete megértette. Neki sem tetszett. Még egy hónappal később is a lehetőségein rágódott, és már majdnem arra a következtetésre jutott, hogy akár egyetlen noteszt eladni is túl nagy kockázat csekély haszon ellenében. Ha egyenesen egy gyűjtőhöz kerülne, egy olyanhoz, mint amilyenekről néha olvasott, hogy értékes festményeket vesznek és felakasztják egy titkos szobában, ahol rajtuk kívül senki sem látja, az rendben volna. De nem lehet biztos benne, hogy ez történik. Egyre jobban hajlott a gondolatra, hogy névtelenül odaadja, talán postán elküldi a noteszokat a New York-i egyetemi könyvtárnak. Semmi kétség, egy ilyen hely kurátora meglátja a noteszok értékét. De ha ilyet tesz, az nagyobb nyilvánosságot kap, mint szeretné. Az egyáltalán nem olyan, mint pénzes borítékokat dobálni névtelen utcasarki postaládákba. És ha valaki megjegyzi egy postahivatalban... Azután 2014 áprilisának végén egy esős estén Tina ismét belépett a szobájába. Mrs. Beasley régen eltűnt, az egybeszabott pizsamát túlméretezett Cleveland Browns futballtrikó váltotta fel, ám Pete így is majdnem ugyanazt a szorongó kislányt látta benne, aki a rossz érzések idejében azt kérdezte tőle, hogy elválnak-e a szüleik. A haját vékony varkocsokba fonta, az arcáról lemosta azt a kevés sminket, amit a mama engedélyezett. Pete gyanúja szerint bent az iskolában került arra még egy réteg, és így sokkal inkább 10 évesnek tűnt, mint mindjárt 13-nak. Teens mindjárt kamasz lesz. Nehéz elhinni. Bejöhetek egy percre?
Persze. A fiú az ágyán hevert, Philip Roth pedig Milyen jó kislány volt című regényét olvasta. Tina leült Pete íróasztala mellé, Halloween-gét lehúzta a lábszárára, és félrefújt pár kósza hajszálat a homlokából, amelyen kirügyezett néhány pattanás. Valamit forgatsz a fejedben? Kérdezte Pete.
Hát, igen.
Nem folytatta. A fiú grimaszolt. Na, akkor ki vele? Valamelyik srác, akiért oda vagy? Azt mondta neked, hogy szállj le róla?
Te küldted azt a pénzt, mondta a lány. Ugye?
Pete döbbenten merett rá. Szólni akart, de nem bírt. Próbálta bemagyarázni magának, hogy a lány nem azt mondta, amit mondott, de ez sem sikerült. Tina bólintott, mintha a bátyja beismerte volna az állítást.
Igen, te voltál. Rá van írva az arcodra.
Nem az van az arcomra írva, Teens, csak váratlan volt a kérdés. Honnan szereztem volna ennyi pénzt?
Nem tudom, de emlékszem arra az estére, amikor megkérdezted, hogy mit tennék, ha elrejtett kincset találnék.
Tényleg? És azt gondolta, félig már aludtál, nem is emlékezhetsz rá.
Dublonok, azt mondtad, régi pénzek. Azt feleltem, hogy a papának és a mamának adnám, hogy ne veszekedjenek többé, és te pontosan ezt tetted. Csak éppen nem a kalózok kincse volt, hanem rendes pénz.
Pete félretette a könyvet. Nem mondj ilyet nekik, még elhiszik.
Húga ünnepélyesen nézett rá. Sosem mondom el, de meg kell kérdeznem tőled. Tényleg az egész elfogyott?
Ez volt abban az üzenetben, amelyet az utolsó borítékba tettek, válaszolta Pete óvatosan. És mivel azóta nem érkezett több pénz, gondolom ez a helyzet.
Tina sóhajtott. Igen, én is így gondoltam, de meg kellett kérdeznem.
Fölállt, hogy kimenjen. Tina?
Tessék.
Igazán sajnálom a Chapel Ridge-et, meg minden, bár ne fogyott volna el a pénz. Tina ismét leült.
Én megőrzöm a titkodat, ha te is megőrzöl egyet, amely a mama és az én titkom. Rendben?
Rendben.
Múlt novemberben elvitt a Shabba, a lányok így hívják, az egyik nyilvános napon. Nem akarta, hogy a papa megtudja, mert úgy gondolta, dühös lesz, de akkor úgy gondolta, talán megengedhetjük magunknak, különösen, ha kapok szociális ösztöndíjat. Tudod, mi az?
Pete bólintott.
Akkor még jött pénz, de még nem jött az a decemberi és januári havazás és a borzasztó hideg. Láttunk néhány osztálytermet, meg a laborokat. Rengeteg volt a számítógép. Láttuk a tornatermet, ami írtó nagy, és a zuhanyozókat. Fülkékben lehet átöltözni, nem olyan ökörisztálokban, mint Northfieldben. Legalábbis a lányoknál. Mit gondolsz, ki kalauzolta a csoportunkat?
Barbara Robinson. Tina elmosődött.
Klassz volt ismét találkozni vele.
A mosoly megfakult.
Köszönt, átölelt, megkérdezte, hogy vannak a többiek, de láttam, hogy alig emlékszik rám. Miért is emlékezne? Tudtad, hogy ő, Hilda és Betsy, meg pár más lány ott voltak azon a Randhir koncerten? Amelyiket az a fickó akart felrobbantani, aki elgázolta a papát.
Igen. Azt is tudta, hogy Barbara Robinson bátyja nagy szerepet játszott Barbara, a barátnői és még pár ezer ember megmentésében. Hétüntetést kapott, vagy a város kulcsát, vagy mi a csoda? Igazi hősiesség volt, nem olyan, mint a sutyomban pénzt postázni a papának.
Tudtad, hogy engem is meghívtak aznap estére?
Micsoda? Nem.
Azt mondtam, nem tudok menni, mert beteg vagyok, pedig ez nem volt igaz. A mama azt mondta, nem engedhetünk meg magunknak egy jegyet. Pár hónap múlva költöztünk ide.
Jesszus, ezt a véletlent.
Igen. Hiányzott is az izgalom.
Na és milyen volt a kirándulás?
Jó, de semmi különös. Megleszek én Northfieldben. Ha megtudják, hogy a húgod vagyok, valószínűleg protekciós leszek, mert te kitűnő vagy.
Pete hirtelen annyira elszomorodott, hogy kevés ilyen elsírta magát. Ez a kedvesség ugyanannyira hozzátartozott Tina természetéhez, mint azok a ronda pattanások a homlokán. Vajon csúfolják-e miattuk? Ha eddig nem tették, majd fogják. Kinyújtotta a karját. Gyere ide! Tina odajött, és ő szorosan átölelte. Utána megfogta a vállát, és szigorúan nézett rá. De az a pénz? Nem én voltam.
Oké. És annak a notesznak, amit olvastál, szintén köze van a pénzhez. Lefogadom.
Vihogott.
Olyan bűntudatosnak látszottál, amikor bejöttem hozzád.
A fiú a szemét forgatta. Feküdj le, töpörtyű.
Jól van.
Az ajtónál visszafordult.
Azért tetszettek azok az öltözőfülkék, és még valami. Akarod tudni mi? Azt fogod gondolni, hogy furi.
Csak mondd neki, mély.
A srácok egyenruhát viselnek. A lányok szürke szoknyát, fehér blúzt és fehér térdzoknit. Van pulóverük is, ha kell, van szürke, mint a szoknya, de van szép sötétpiros. Barbara azt mondta, hogy ezt vadászvörösnek hívják.
Egyenruha, ámult Pete. Neked tetszik az egyenruha gondolata?
Tudtam, hogy furinak fogod találni, mert a fiúk nem tudják, milyenek a lányok. A lányok piszkok tudnak lenni, ha nem a megfelelő ruhát viseled, vagy túl gyakran hordod a megfelelőt. Hordhatsz különböző blúzokat, vagy surcit kedden és csütörtökön, másképpen fésülheted a hajadat, de nagyon hamar rájönnek, mármint a piszok lányok, hogy csak három pulóvered és hat jó iskolai szoknyád van. Akkor aztán mindenfélét mondanak. De amikor mindenki ugyanazt hordja minden nap, legfőjebb a pulóverek színe különbözik, ismét félrefújta kósza hajszálait, a fiúknak nincsenek ilyen gondjaik.
Ezért felfogtam, válaszolta Pete.
Minden esetre a mama megtanít, hogyan varjak magamnak ruhákat, és akkor több lesz. Vannak szabás minták, és itt vannak a barátnőim is. Egy csomó.
Például Ellen.
Ellen tök oké.
Csak a legjobb úton van afelé, hogy a középiskola után pincérnő legyen egy autós büfében, gondolta Pete, de nem mondta ki. Mármintha 16 éves korára nem esik teherbe.
Csak azt akartam mondani neked, hogy ne aggódj, ha aggódtál.
Nem aggódtam, pont vállalt Pete. Tudom, hogy nem lesz veled gond. És nem én küldtem a pénzt, de tényleg. A húga rámosolygott. A mosolya egyszerre volt szomorú és cinkos, amitől már egyáltalán nem látszott kislánynak.
Jól van, vettem.
Elment, csöndesen behúzta maga mögött az ajtót. Pete aznap éjjel sokáig nem bírt elaludni. Nem sokkal később elkövette élete legnagyobb hibáját.